Kezdjük talán onnan, hogy pár szóban, Réka, talán először te, hogy te gyerekkorodban mennyit hallottál Istenről vagy a hitről?
Hát ő káromkodás formájában az Isten nevét, semmit. Én egy ateista családban nőttem fel, úgyhogy azt hallottam, hogy Isten nem létezik, de egyébként káromkodtak a nevével, úgyhogy ennyi.
És Balázs, nálatok hogy volt?
Nálunk több, más kontextusban is hallottam az Istenről, de egyébként ilyen kontextusban is, főleg nagymama részéről. Hát hívő családban nőttem fel, de emlékszem arra a pillanatra, olyan 6 éves lehettem, már az új helyen laktunk, amikor tól kezdve kezdtünk el rendszeresen templomba járni. Tehát egy kicsit ilyen megbújó keresztények voltunk addig, talán nem volt ez ritka akkoriban. Csak amikor falura lementünk az apukám családjához, na ott mindig elmentünk. Ez nagyjából minden második hétvégén megtörtént. Otthon meg valahogy nem. Ennek így utólag nyilván úgy gondolom, hogy nem helyes, de ettől még ez így volt, hogy ott hébe-hóba jártunk. És aztán onnantól kezdve meg így apu bejelentette egyszer csak, hogy hát akkor most már itthon is lehet, és akkor így elkezdtünk járni. Amúgy nem kitörő lelkesedéssel fogadtuk, teszem hozzá, mert akkor még nem éreztük ennek a jelentőségét a testvéremmel. Ilyen módon kerültem aztán, és aztán folyamatosan kapcsolatban voltam az Istennel, és hallottam róla sokat.
És akkor neked, Réka, mikor jött a fordulat, amikor egyszer csak valahogy elkezdett foglalkoztatni téged az Isten léte, vagy?
Hát 10 éves voltam a rendszerváltáskor, amikor az unokatestvéremet megkereszteltették, ő akkor 14 volt, és kapott egy új képes biblia nevű gyerekbibliát, és én azt kezdtem titokban olvasni. Nem tudom, elhittem, hogy az igaz. Tehát, hogy így nekem olyan hitem volt, amit itt senki nem mondott, és eljártam a szüleimnek, hogy hát akkor szeretnék megkeresztelkedni, és hát mondták, hogy nem lehet, hát mi nem vagyunk vallásosak sem, tehát nem engedték, így tiltották. De érdekes módon ez az új képes biblia azért úgy megjelent otthon, tehát olvashattam, úgyhogy végül is ennyi volt, nem támogatták ezt a dolgot különösképpen itt tevőlegesen, úgyhogy el is halt utána ez bennem, és egyetemista voltam, amikor egyszer úgy ültem fel az ágyon, hogy hiányzik Isten, ennyi volt. És akkor elmentem, nem fogalmam sem volt, hol lehet Bibliát venni, elmentem, hogy antikváriumban vettem egy ilyen, most már így utólag, tehát azt tudtam, milyenek vannak, vettem egy ilyen jó régi fajta károlyi Bibliát, amit azt se értettem, ilyen tök régi és nyelv, vagy mi van, mert nem baj, jól elkezdtem olvasni. 19 éves voltam ekkor, még egy meghatározó dolog, ez a Victor Hugónak a Nyomorultak című regényét azon a nyáron olvastam, és akkor úgy eldőlt bennem, hogy én most már tényleg szeretnék megkeresztelkedni, és már nagykorú vagyok, most már nem akadályozhatják meg a szüleim sem, nem is akarták, addigra már ezt elfogadták. Egy darabig gondolkoztam, hogy most akkor mi legyek végül is, és elmentem Szentmisére, Debrecenben jártam egyetemre, úgyhogy a Szent Anna Székes Egyházba, elmentem református istentisztet, és végül, mert ugye én eredetileg, tehát a családom szólnak, én szólnaki vagyok, ott a református templomot tudtam, hogy hol van, meg az ilyen szép tégla épület volt. Különben is a családom, hiába ateista, eredetileg mindenki ugye egy olyan faluból származik, Öcsödről, ahol csak reformátusok vannak, így végül ezt választottam, úgyhogy én 20 évesen reformátusként keresztelkedtem meg.
És akkor a keresztség az Isten élmény volt?
Igazából én így ezt az ilyen mélyebb Isten élményemet későbbre teszem, tehát nem a keresztségkor, az egy olyan jó élmény volt, meg boldog voltam, de azért ezt egy ilyen 2-3 évvel későbbre teszem, amikor úgy éreztem, hogy tényleg találkoztam, személyesítem lett az Istennel, Jézus Krisztusnak adtam az életem, tehát akkor már azért eltett egy pár év.
Erre még visszatérünk. Balázs, amikor te a feleséget összeházasodtál, akkor egyértelmű volt, hogy ti templomi esküvőt szeretnétek, és valamennyire a hitben próbáljátok majd a gyerekeiteket is nevelni?
Persze, persze, egyértelmű volt, igen, föl sem merült más, igen. Tehát azt csak egy ilyen úr által megszentelt frigynek képzeltük el mind a ketten. Most Rékáról beszélünk.
Nem, nem, én vagy az első feleségedről.
De ott ugyanez, igen.
Igen. Uh-huh. És volt olyan személyes tapasztalatod az Istenről ebben az időszakban?
Nekem kicsit, ahogy már előbb utaltam rá, más, hogy alakult az én hitem, mert az életem során ez végig kísért engem. Tehát nem volt nekem ilyen döntési helyzetem, mint Rékának, mert időnként talán irigylek is tőle egyébként, hogy ő ezt így végigjárhatta az ő útját, én meg nem, de ettől még végül is ugyanott kötöttünk ki, tehát a végeredmény ugyanaz. Néha erről kettesben is szoktunk beszélgetni, hogy egy ilyen bennem élő hit van, és Isten élményem természetesen van, rendszeresen vagy az életem több pontján ezek előkerültek, de nem állítottak ilyen válaszutak elé, hogy merre menjek, hanem hát mondjuk úgy, hogy hál' Istennek eleve a helyemre kerültem, vagy valahogy így fogalmazhatnék.
Amiről te mondtad, hogy olyan nagyobb Isten élmény ért téged, az mikor volt?
Hát az 2001, tehát akkor én 22 éves voltam. Tehát én amikor megkeresztelkedtem, nekem volt egy nagyon korán elkezdődött párkapcsolatom, és addigra vőlegényem volt már, és ott vált számomra világossá, tehát hogy én egyre jobban kezdtem Istenre figyelni, hogy ez nem fog folytatódni. Gyakorlatilag egy ilyen krízis volt, amiből úgy jöttem ki, hogy ahhoz kaptam erőt, hogy én ezt lezárjam, és illetve hát ott is volt egy, ugye nem válás volt, mert nem voltunk házasok, de volt egy ilyen fájdalom bennem, amit gyakorlatilag odafordultam az Úrhoz, és belekapaszkodtam, és így sikerült aztán talpra állnom.
Balázs, neked mi a végzettséged? Végülis te mi lettél?
Angol-német szakon végeztem az ELTE-n, és fordítóként dolgozom.
Uh-huh. És te mi lettél, Réka?
Én lettem anya. Egyébként most diplomás takarító vagyok és háziasszony, de egyébként eredetileg pszichológus.
Külön-külön ugye családot alapítottatok, uh-huh. Nektek 5 gyereketek született.
Nekünk 2.
Teltek a mindennapok, és mind a kettőtök életében bekövetkezett egy mégis igen nagy tragédia. Neked meghalt a feleséged, ti meg elváltatok. Akkor ebben a krízisben milyen kapcsolatotok volt Istennel? Olyan érzés volt, hogy becsapott, rászedett, cserben hagyott? Vagy milyen volt?
Én nem éreztem így, nem csak ekkor nem éreztem így egyébként, hanem a feleségem vagy 10 éven keresztül húzódó betegsége alatt sem éreztem így. Mert mindig tovább segített egy következő pillanatba, egy következő napba, és tulajdonképpen derűsen tudtuk végigélni azt a 10 évet, márpedig ez gondolom én, hogy nélküle nem lett volna lehetséges. Úgyhogy nem is csak a megözvegyülésem pillanatáról beszélek, hanem a megelőző időszakról, de akkor is én abban a pillanatban is, tehát béke volt bennem. Nyilván az is benne volt, hogy már lehetett látni, hogy ezt nem lehet tovább húzni, és az ember emiatt is kvázi megnyugszik. De nem volt bennem ilyen bád élmény. Nem akarok valamilyen überhívőnek feltűnni, de csak azt mondom, amit éreztem, hogy nem volt bennem bád az Istennel szemben.
Hát bennem volt, de ugye teljesen más volt a helyzet. Náluk én voltam az, aki kiléptem egy olyan házasságból, amit én akkor nem láttam úgy át, csak azt láttam, hogy már teljesen belebetegedtem, vérnyomásom majdnem 200 volt, kezdődő cukorbetegség, mert minden volt, és egy lelki gondozó, tulajdonképpen egy szerzetes volt, aki kimondta, hogy ez egy bántalmazó házasság, és nekem nagyon-nagyon nehéz volt kiszállni, tehát hogy így egy évig tartó ilyen agónia volt a vége, és én adtam be ugye a keresetet, de már a védőnő fenyegetett meg minket, hogy följelenti a férjemet, ha nem lépett, már olyan dolgok történtek. És nekem azért volt valahol egy ilyen nagyon nagy csalódás, mert mi egy ilyen fundamentalista jellegű protestáns közösségbe jártunk, ahol nagyon beleszóltak a családi életbe, és ugye a protestánsoknál nincs igazából az, hogy a gyermek áldást fogadjuk el. Tehát ott szabadon lehet védekezni, stb. De mégis egy ponton azt kérte az Isten, hogy fogadjuk el azt, hogy hány gyermeket ad. Noha úgy éreztem, hogy ez a kapcsolat nagyon ropog, de hogy folyamatosan küzdöttünk érte, és ugye ott volt addigra, mert 5 gyerekünk volt, és én azt kaptam, folyamatosan toltak vissza, hogy tűrjek, hogy keresztény feleség hajtsa meg a fejét, én nagyon akartam jó feleség lenni, de olyan dolgokat is eltűrtem, amit utólag tudom, hogy nem kellett volna, és borzasztó néz lelkiismereti harc volt, hogy én egyáltalán, tehát azt a tanítást kaptuk, hogy a válás az halálos bűn, és pokolba kerülünk, mert az ugyanaz, mint az öngyilkosság, mert már nem adunk szót az Istennek, és egyszerűen annyira nehéz volt kiszállni, nagyon sokan segítettek hívők, hogy tudja kiszállni, és végül is abban akkor lett békességem, amikor egy 2 lábtöréses baleset ért, és mindenki azt várta, hogy majd most jön valami fordulat, és nem az jött, amit vártak, hanem úgy lettem ott egyedül hagyva magamra hagyva, hogy a szüleimnek kellett oda költöznie, és ők ápoltak ott, meg a gyerekeket elláttak, és én itt nyertem békét, hogy jól döntöttem. Tehát valahogy békém lett. Utána, amikor az egyedülálló életet kezdtem, akkor viszont hát a mindennapok terhe egy frissen gyógyult lábbal, és ott 2 éves volt a legkisebb, 10 éves a legnagyobb, és ilyen másfél-két évente születtek. nagyon nehéz volt, és én annyira kilátástalan kéreztem, hogy én csak azt kérdeztem, hogy uram, megszivattál, miért csináltad ezt? Tehát elfogadtuk. Azt hittem, majd helyreáll a házasságunk, majd minden jó lesz, és ehelyett itt maradok egyedül, a férjemnek már boldog párkapcsolata van, én pedig csak így küszködök. Bennem nagyon, nekem nagyon hosszú, és szerintem egy évig vagy még tovább tartó ilyen kemény harcom volt, úgyhogy bennem volt veled.
Meséld már el nekünk, hát ha valaki nem tudja, hogy milyen volt neked ezen a három hétvégén az AVE kurzuson részt venni.
Ja, én voltam a sánta. Úgy jöttem, hogy az első utam Gödöllőn volt ez az AVE kurzus, és Dunavarsányban laktunk, és első hosszabb vezetésem Gödöllőre vezetett, és felrakott lábbal csináltam végig. Nagyon különös volt, mert hogy én ugye akkor még református voltam, és betelefonáltam, hogy nem baj, jöhetek, és mondták, hogy nem baj, persze, hogyha nyitott van, ezt elfogadom, hogy itt mik vannak, akkor jöhetek. És annyira jó, az olyan jól esett, hogy így senki nem foglalkozott azzal, hogy én úgymond egyszem protestánsként ott más vagyok. Nem is csak ez a három hétvége, én annyira ilyen befogadottság érzést éreztem, meg annyira azt éreztem, hogy valami új fog készülni az életemben, mert már addigra már egy jó ideje így közösség nélkül voltunk. Nekem egy ilyen pohár friss víz, úgy éreztem, hogy kaptam egy szomjasként egy nagy pohár friss vizet.
Emlékeztek olyan pillanatokra, amikor a nehézségek meg az egyedüllét során olyan, mintha az Isten úgy nyilvánvalóvá tenni azt, hogy de hát itt vagyok, ne félj, veled vagyok. Valami kis konkrétumot, ami olyan egyértelmű kis jel volt az Istentől, hogy azért jelen vagyok az életedben.
Én nagyon konkrétan, én nem emlékszem, de hogy most itt ülnénk estig, akkor lehet, hogy vagy még, jobb, még sötétebb estig, akkor lehet, hogy eszembe jutna, de most így kapásból nem jut nekem erre.
Nekem igen. Ezután a három hétvégés alkalom után volt az, hogy májusban van a születésnapom, és egyszer csak jött a bankszámlámra 50 000 forint, hogy a családtól ajándékba kaptam a születésnapom, és Filonval felhívtál, hogy Franciaországban a paralimoniali zarándok útra valaki visszamondta, van egy szabad hely. Előtte én már szerettem volna menni, de hogy nagyon drága volt, és hogy mondtad, hogy akkor a támogatást kapott az Emmanuel közösség, hogy 50 000 forintba kerül az út. Úgyhogy így azonnal igent mondtam, mert hogy így úgy éreztem, hogy az Isten ajándéka a születésnapomra egy ilyen zarándoklat, reformátusként. Azt se tudtam, mi az, meg hova megyünk, de hogy megyek. Ez volt. És hát az egy nagyon-nagyon forduló pont volt az a zarándoklat. És hát akkor még nem tudtam, hogy az lesz, de volt ez egy ilyen nagyon konkrét volt.
Bocs, hogy akkor még Rékának ezt a szállát még egy kicsit tovább, hogy te mindig azt mondod, hogy református voltál, de valahogy lehet, hogy nem kaptál megfelelő református képzést.
Nem.
De tévedésben éltél, és azt hitted, hogy az oltári szentségben valóban jelen van Jézus. Ugye?
Igen, van. Ez pont ezen a zarándok úton derült ki, hogy a Füzes Ádám atya mögöttem ült a buszon, és hát beszélgettünk ezekről a dolgokról. Beszélgettünk többek között úrvacsora, stb., és így kiderült számomra, hogy én mindig is azt hittem, amit a katolikusok, és én döbbentem meg, hogy ő felvilágosított, hogy hát nem, te nem ezt hiszed, mert de én mondom, ezt hiszem. Úgyhogy volt igen egy ilyen meglepődésem. Aztán meg is lett az eredménye.
Igen, de valaki nem tudja, az mi lett az eredménye?
Hát az lett az eredménye, hogy nekem ezen az úton én úgy mentem, hogy nagyon rosszul voltam, tehát lelkileg nagyon, még azért úgy mélyen, és én ott tudtam meg a buszon, hogy egyetem hova megyünk, hogy mi volt ott. Tehát így nem foglalkoztam előtte annyira vele, és ahogy meséltétek, hogy ott megjelent Jézus, és megmutatta a szeretetét ennek az apácának, és így majd vártam, hogy, nem, hogy nekem is megmutatja, de jó lesz, mert már olyan régen éreztem, és olyan jó lenne. És akkor bementünk a kápolnába, nem azt mondta, hogy mennyire szeret, hanem hogy ott ültem csendben, azt éreztem, hogy azt kér, hogy én szeressem őt, és ez annyira gyógyító volt. Tehát akkor kezdtem el talpra állni, és éreztem a hívását, és annyira szerettem volna veletek menni áldozni, tehát annyira irigyeltem, hát jó értelemben, hogy ti magatokhoz vetitek őt, és én meg nem. És hát ott indult egy ilyen 2 éves vívódás, mert azért protestánsnak nem olyan egyszerűen katolizálni, tehát van egy csomó minden, tehát például Mária, hova tegyem őt, tehát azért megvoltak ezek a klasszikus félelmeim, vagy ilyen akadályim. Annyira jó volt, hogy soha senki nem győzködött. Tehát én ide jártam 2 évig, és egy szóval nem mondta senki, hogy katolizálj már. Térjél már, ezt nem jól gondolod, vagy azt. Soha senki. És ez nekem tök jó volt, mert így mindig kérdeztem, és így mindig kaptam válaszokat, és aztán olvastam, megbeszélgettem, és így megérlelte bennem az Isten azt, hogy kaptam is sebeket ugyan protestánsok között, de nem azért, hanem annyira vágytam az oltári szentségre, hogy Jézus magamhoz versem, hogy végül elhatároztam, hogy akkor áttérek. És nagyon sok, hát nem olyan nagyon sok, de azért elég sok barátom kiakadt, meg én veszítettem ott el így közelállókat, emiatt meg személyes értésnek vették, próbáltak visszatéríteni, hogy bálványimádó leszek, meg pápista leszek, meg klasszikusan kaptam mindent. Végül is a Révfülöpi táborban volt ez, hogy oda mentem Kornél atyához, hogy lehetne, és akkor ő mondta, hogy lehet. Úgyhogy így 3 nap alatt lettem első áldozó, de amit ráírta erre a kis, kaptam egy ilyen kis igazolást, hogy azzal menjek majd katekumenátusra, azon rajta volt a 2 év felkészülés, valóban meg volt a 2 év felkészülés, csak nem ilyen formális úton, hanem hát olvastam rengeteget, meg az Isten készített, úgyhogy így végül 18-ban a Révfülöpi táborban első áldozó voltam.
A Révfülöpi táborban nagy dolgok történnek, és idén újból lesz Révfülöpi tábor, ez itt a reklámhelye, majd erre még visszatérünk. Mikor éreztétek magatokat elég gyógyultnak ahhoz, hogy új kapcsolatban gondolkozzatok?
Dátum?
Nem, hát úgy nagyjából, úgy inkább úgy, hogy mihez mit kellett ahhoz, aha, hogy...
Ugye 2017-ben halt meg a feleség, akkor mégis csak dátumot mondok először, hogy tehát nagyjából egy évvel később, vagy egy év és néhány hónappal később történt az, hogy semmilyen előre megfontolt szándék nem volt a dologba, csak egyik este pont ráértem, gyerekek már aludtak, azt egy vakargattam a fejem, hogy meccs nem volt pont a tévében, meg semmi programom se volt. Aztán akkor így fogtam a laptopot, és el szabad mondani, nem, hogy beregisztráltam ilyen társkeresőre, aztán ez volt az a pillanat tulajdonképpen. De nem volt ebben semmilyen előre megfontolt szándék, hanem még csak fokozatokat se tudnék említeni, hogy tehát előtte volt az, hogy hát tulajdonképpen még a gyászban benne volt az ember, a család, a gyerekek, a rokonok, föl kellett építeni egy újfajta életet, de aztán minden már úgy alakult, hogy kezembe vettem azt a laptopot, és fölregisztráltam. Tehát valahogy kirezgett belőlem a régi dolog, és nyitottá váltam egy új dolog felé. Valószínű nem teljesen akkor még egyébként, de annyira minimum ez a nyitottság már megvolt, hogy én első lépéseket megtettem. Tehát így jött, igazából így hirtelen és tervezés nélkül. Tehát nem mondtam semmit hogy magamban, hogy na majd, ha letelik az 1 év, vagy a 15 hónap, vagy a nem tudom pontosan mennyi volt, akkor majd meg, hogy hát most már majd jövő hónapban már talán menni, hanem így tulajdonképpen hirtelen így rám tört egy ilyen hangulat, hogy szeretnék egy újabb párkapcsolatot, és nyitott vagyok rá.
Hát nekem ez is bonyolult. Így válás közben egy régi ismerős próbált volna közeledni felém, de annak elég csúnya vége lett. Tehát nem akarok most ebbe hosszan belemenni. Úgy éreztem, hogy tudnék nyitni, de valójában ambivalens volt, hogy mégsem. És utólag hálás vagyok, hogy ez nem sikerült, mert egy még bántalmazóbb kapcsolat lett volna, tehát csúnyán ki akart használni, utólag kiderült, hogy valójában adóstársnak kellettem volna egy hitelhez, anyagilag elég rendesen kihasznált volna, és utána úgy gondoltam, hogy szeretnék ugyan társat, de valahogy, amikor próbált valaki közedni, akkor aztán jaj, csak nehogy valami történjen, tehát ilyen ellenállás volt bennem, és közben küzdöttem az úrral, hogy miért hagysz ennyi ideig egyedül, hát itt vagyok, kicsi gyerekes, fiatal anya, mit tudom én, 2 év egyedül vagyok, és én igazából, amikor már úgy tényleg nyitott lettem, az 2 évvel a válás után volt, mire úgy éreztem, hogy na, kipróbálok egy társkeresőt, és ez a katolikus társkereső volt, ez a párkat, ahol így 2 hónap után szembesültem vele, hogy én, mivel ki kell írni a gyerekeim szemet, egyrészt a kutya nem jelentkezik, másrészt itt fel lettem világosítva, hogy nem is vagyok szabad állapotú, mert én azt hittem, hogy az vagyok. Akkor derült ki, hogy a protestáns esküvő is érvényes, és hogy így akkor onnan így etikai jogból töröltem magam, hogy na jó, akkor itt most, mert ugye ott feltétel ez a szabad állapot, és akkor ezt hagyjuk is. Egy fél év eltelt, és akkor megint megpróbálkoztam egy ilyen protestáns, és, tehát vegyes ilyen ökumenikus társkereső, na hát ha. Hát nekem ilyen fellángulásaim voltak, hogy így 1 hónapig regisztrálva voltam, akkor így jött ilyen roham, akkor csak senkinek közelítsen, akkor töröltem inkább magam. Közben elindítottuk ezt az érvényességi, vagy érvénytelenségi vizsgálatot is, és aztán így egy év telt el ezzel, hogy körülbelül 1 hónapot regisztráltam, majd 3-4-5 hónapot szünet, és így játszogattam ezzel, és akkor így valójában nem voltam kész szerintem, mert így végül mindig oda jutottam, hogy aki közeledni akart fel, vagy jaj, csak nehogy közeledjen. És aztán én is ilyen 18, hát ott, amikor volt ez a Révfülöpi tábor, utána valahogy tulajdonképpen úgy regisztráltam végül arra a társkeresővel, Balázsra találkoztunk, hogy az áttéréskor volt az első gyónás. És az első gyónáskor, mikor én úgy készültem lélekben, valahogy Isten a szívemre helyezte, hogy volt egy anyuka, aki annak idén nagyon megbántott, és próbált volna békülni, de én hallani se akartam volna, mert annyira fájt a dolog, hogy nem maradhatok engesztelhetetlen valaki ránt, akivel már 2 éve nincs kapcsolat, emiatt megszakadt, aki tulajdonképpen békülni szeretne, hogy én hogy akarok úgy az Isten felé kiengesztelődni, és akkor mondtam, uram, hazamegyek, akkor ezt lerendezem vele, és miest hazamentem, tényleg tisztáztuk a régi dolgokat, és akkor ez az anyuka volt az, aki kiderült, hogy közben ők is válnak, és hogy fölregisztrált egy társkereső, nem mondom, hagyja el ezzel vikni, és addig nyúzott, hogy de regisztrálj már, hogy végül regisztráltam, és onnan ott ismerkedtünk össze, tehát ilyen.
Ez egy világi társkereső. Na, meghallottad, vagy kinézted, vagy nem is tudom, hogy rábukkantál egy nőre, akinek 5 gyereke van. Rákattintottál egy 5 gyerekes anyára.
Jaja.
Nem lapoztál azonnal?
Nem lapoztam, fényképet néztem inkább, meg az igazság, még a Szolnokot is benéztem egyébként, mert inkább csak Érdel laktam már akkor is, és ilyen Budapest, Fehérvár, Érd, tehát így ezeket. Aztán valahogy elkerült a figyelmet ez a Szolnok, és szerintem az ő gyerek nem volt odaírva egyébként.
De
csak
azt nagy családos.
Azt írtad oda, hogy nagy családos. Belefér, és akkor egy kattintás, vagy egy mosolyt lehet ott küldeni ezen a társkeresőn, megér a dolog, és akkor ezt így elküldtem Rékának, aki visszamosolygott, talán még aznap, ha jól emlékszem.
Azért nehéz lehet, úgy tényleg nagy bizalommal újat kezdeni. Mondjuk talán özvegyeknek kevésbé, mert ott nem a szeretet sérül, vagy a bizalom, hanem inkább
bizonyos egy... Bizonyos értelemben könnyebb, bármilyen furcsa.
Igen, viszont újból bizalmat szavazni valakinek, és olyan örömmel, felhőtlen örömmel belemenni egy kapcsolatba.
Addigra már én azt hiszem, hogy teljesen meggyógyultam. Tehát próbálkoztam kereszténytársként, de most röhögni fogtok, ott rögtön olyanokat kérdeztek, hogy korbácsos dolgokról mi a vélemény, mert stb. Te jó ég, így, tehát hogy nagyon durva dolgokba futottam, hogy mit szólnék, akkor első, nem a szkézisre gondolok, tehát nagyon botránkoztató dolgok voltak, és aztán ezt fel is adtam, de hogy én addigra, mire ide regisztráltam, mert ezt ilyen poénnak vettem az egészet, tehát mert jól voltam, mert ugye már 3 éve elváltam, gyakorlatilag 4 éve egyedül voltam, és olyan szintig jól éreztem már magam addigra egyedül, és akkor volt ez az áttérésem, tök boldog voltam ebbe, és így még mondtam is, hogy hát uram, végülis tök jól meg vagyok, én haza is költöztünk közben Szolnokra, ott laknak a szüleim, én ott új életet kezdtem nyáron, munkát vállaltam, hogy ott ugye segítettek a gyerekekkel, így tudtam dolgozni, és mondom, tök jó, szabad vagyok, 2 hónap telt el ebben az idilli állapotban, és jött.
Hasonlókat mondhatok én is, hogy igazából az is egy fontos életérzés volt a mosolyküldés, vagy egyáltalán a regisztrálás pillanatában, hogy most már úgy beindult az új élet, ahogy mondtam, hát tényleg azért egy anya nélkül, feleség nélkül, stb. Zajló élet, az egy teljesen más volt, de mindegy, lezajlott, fölépült, működött a rendszer, és milyen jól megy ez egyedül is, életérzés ugyanúgy bennem is megvolt, és hát ettől az életérzéstől kezdve körülbelül ugyanannyi ideig tartott nálam is, mint Rékánál, és valóban ez a, ugye mondod a mosolyküldésre, hogy milyen nehéz bizalmat szavazni, mármint most a társkeresően való mosolyküldés. Igazából az nem ennyire komoly még a mosolyküldés pillanatában. Réka is, ahogy mondja, hogy hát egy ilyen ellazult állapotban így az ember így ismerkedik. Tehát ő is több mindenkivel találkozott, én is több mindenkivel találkoztam. Voltak jó, közepes, meg rossz élmények közte, de azért hosszú távon persze igaz, amit mondasz, hogy mégiscsak bizalmat kell szavazni valakinek, de az a társkeresésnek mi így a lazább végét fogtuk meg, szerintem.
És volt ilyen imátok, hogy add uram, hogy hívő legyen, hogy hívő társat találjak?
Igen, volt. Szerintem ez mind a kettőnknek volt, és én még odaszóltam, hogy de figyelj, most már idehozták katolikusnak, akkor katolikus legyen már, mert most nem akarok vegyes házasságba visszatérni.
De azért a imák mellett biztos be is lehet kattintani, hogy milyen
volt. Volt ilyen szűrő, hogy
ja, és
mennyire fontos a hit, azt azért maximálisra elítottuk szerintem.
Én bátran, először még bátrabban nem írtam, azt hiszem erre talán semmit, hanem gondoltam majd, alakul, de aztán láttam, hogy túl érdemes lenne valami szűrőt, vagy valami komolyságot mégiscsak belevinni a dologba, és akkor azért bejelöltem a legyen katolikus, vagy protestáns. Azért azt is oda tettem, mert éreztem, hogy hát, ha még ingadozol. Na mindegy, tehát be lehet jelölni, igen, ezen a társkereső legalábbis, hogy hívő legyen, azon belül milyen vallású. Sőt, azt is, hogy mennyire fontos ez a szempont számodra, így százalékosan. Tehát szerintem jó pofa.
A gyerekek mit szóltak ehhez? Mert annyira nem nagyok, hogy külön lakjanak már. Igen, és nekik el kellett fogadniuk egy másik felnőttet az életükbe.
Hát szerintem viszonylag jól mondhatom, hogy mindkét fészaka jól fogadta. Nekem a nagyobb már, tehát mind a kettőnek vannak már ilyen kórakamaszai, tehát ilyen 12-3 évesek, és hogy annyit tudtak, hogy most már én ismerkedem. Kicsit azt látták, hogy néha jön egy bácsi. De Balázs nagyon szerette az egész család első pillanattól fogva. Tehát nekem a szüleim nem mint olyan sok, tehát volt egy férjem meg előtt egy velem, tehát ez a kettő férfi volt, akiket bemutattam, senkit nem örültek. Balázs pedig azonnal nagy szeretettel fogadtak, tehát nekem 40 éves koromra lett ő az első, aki szeret a családom. A gyerekek pedig szerintem olyan szintig örültek neki, hogy a Beni fiam az komplett betegséget szimulált, csak neki ilyen trombitára menni, mert ott van Balázs, és inkább szkrebölözni akart vele. Mert hogy mi ingáztunk.
Ez egyik alkalom, amikor délután egykor, mikor Beni hazajött az iskolából, én éppen ott tartózkodtam a szónoki házba, és akkor...
És akkor ő ezt úgy megörült neki, hogy rögtön szimulált, hogy mondjuk le a trombita órát, és utána csodás gyógyulású ment, tehát 10 perc alatt.
De rég a fölhívta a trombita tanárt, hogy ilyen-olyan bácsi, vagy nem tudom, Beni ma nem tud menni, mert...
Hasfájosan?
Letette a telefon, Beni fölpattant, és akkor szkrebülözünk.
Úgyhogy örültek.
És a tiéd?
Ugyanez, tehát hogy van a nagy, meg a kicsi az ugye 5 éves, a nagy az most már 13. A nagyokkal más, mert másfajta kötődés, inkább ott az elfogadás szót lehet talán elmondani, vagy használni. A kicsikkel pedig szerintem vice versa, ilyen szülőérzés alakul már ki. Hát nyilván abban az esetben más, hiszen ott van apuka, de az én kislányom, a Dóri, ő teljesen...
Ma anyának hív, egyszer csak
anyásította elkezdett. Már Réke. Örökbe fogadta Réke.
Igen, anyának fogadta. Egyszer csak elkezdett anyának hívni. Jelente csak így néha, ha akart valamit, és aztán egyszer úgy maradt. Nem csak úgy hív, hanem másoknak is mondja, hogy ott ő az a új anyukám. Tehát, hogy ő elfogadott anyának, ugye, mi kicsi.
A szüleid élnek, ugye?
Anyukám már.
És a meghalt feleséget szülei élnek?
Igen, ők élnek.
És nekik milyen érzés, hogy van egy másik nő, és az ő unokájuk ennek a másik nőnek mondja, hogy...
A volt anyósom nehéz eset, a volt apósom pedig a anyukám szerint egy szent, Szent Béla. Na mindegy, szóval ők eltérően, de összességében szerintem az élethelyzethez képest le a kalappal, mert jól fogadták Réket az első pillanattól kezdve. De azért megvannak a harcok, de ezek azért úgy ritkulnak most már, meg egyre kevésbé. A harcon nem azt kell érteni, hogy összecsapások, hanem... Hát ez a volt pár példa arra, hogy azért a nagymama, tehát a volt anyósom úgy érezte a feleségem halála után, hogy most akkor ő lesz a nő a családunkba, az energia, aki mos, aki megcsinálja Dórika haját, aki nem tudom én mi mindenre odafigyel, vagy mondjuk fodrászhoz elviszi, vagy nem tudom. És akkor pár olyan szituáció volt, amióta Réka is megvan már, hogy ilyen kis csöndes küzdelem zajlik ezekben az ügyekben.
Szerintem ahhoz képest jól fogadtak. Tehát azt tudni kell, hogy a Balázs anyukája a Sopronban, az én szüleim Szolnokon, és a volt anyuség pedig itt laknak tőlünk, mint 15 kilométerre, tehát ők vannak
közel. Tehát velük van a leggyakoribb kapcsolat.
És igazából azt nehezményezték, hogy egy kicsit lazult ez a kapcsolat, és hogy például idén miért nem megyünk Szenteste mindannyian hozzájuk. Tehát, hogy tavaly én is ott voltam Szenteste, így friss párként már elhívtak. Tehát szerintem nagyon-nagyon barátságosan, tehát én is azt mondom, hogy ahhoz képest, amilyen a helyzet, teljesen jól kezelik. Tehát ezek nem ilyen nyílt konfliktusok, inkább olyanok, hogy most volt a januárban az esküvünk, és hogy hát őket miért nem hívtak meg. Tehát
igen,
volt
tehát ez így nyíltan nekem szegezte a Teri nagyi, hogy azért ők engem hát kvázi fiúkká fogadtak, és azért ezt nem gondolták volna, meg hogy miért nem hívtuk el, meg az Ákos, meg a Dóri akkor is az ő unokáik, és miért nem hívtuk el. Meg volt az oka, hogy miért nem, egy csomó más embert, például a Szilvás Váradi nagymamát, tehát a Réka volt férjének. A, tehát a másik.
Morbid lett
volna. Na, még az még morbid is lett volna. Na mindegy, de egy csomó mindenkit nem hívtunk el egyébként, és ők se fértek bele ebbe az elképzelésbe. Mondtam neki, hogy majd amikor Ákosnak vagy Dórinak lesz ballagása, akkor ott lesz a helyetek, vagy esküvője, de most jelenleg nekem van az esküvőm, és úgy éreztük, hogy oda nem hívunk el. Tehát így le lehet azért beszélni, kommunikálni velük a dolgokat, de itt most valóban volt egy ilyen rossz szájíz bennük, úgy érezték, hogy ott lett volna a helyük, de szerintünk meg nem, és hát végülis ez...
És akkor így a közös életetekben milyen helye van Istennek, vagy hogyan élitek meg így együtt, vagy családilag, nem tudom, a hiteteket?
Családilag nehéz, ugye a... Végülis a gyermekek, azon szoktunk úgy idővelbe keseregni, hogy olyan nagyon erős hit megnyilvánulások nincsenek bennük, nem is tudom, van-e közöttük
olyan, aki... Hát a kisebbekben van, csak most a nagyok már kamaszok.
De ettől még hát közösen vasárnaponként elmegyünk misére, amennyire sikerül. Ott igazából azt tudjuk csinálni.
Énekelni is szoktunk azért, tehát így gitározunk mind a kettőt.
Ja, igen, néha előbb.
Vannak ilyen lelkiénekeket. Na most nekem a gyerekeim azok ráadásul ilyen fele református, és a kisebbeket hoztam magammal katolikusnak, a nagyobbat már nem lehetett, meg nem akartak, de amúgy mindenki katolikus iskolába járt, tehát hogy ilyen abszolút képzavarosak, szegény a nagyobbak. Ők voltak ebben a Riskatáborban, még Kaposváron, és ott elkövettem azt a dolgot velük, hogy soha nem láttak semmit, és elmentek oda a gyerektábor, és ők ilyen kultúrsokkot kaptak ott. Úgyhogy most már sokat oldódtak, de hogy nekem a nagyobban azért is van egy ilyen kis ellenállás.
Többek talán még úgy vágynak arra, hogy megéljék egyszer talán azt, amit ti. Igazából, ti hogy látjátok, hogy ha nem találtok egymásra, jól voltatok Istennel?
Hogyha nem találtunk volna egymásra, akkor is jóban maradtunk volna Istennel? Szerintem előbb is nagyjából arra utaltunk, hogy addigra már egy ilyen szép egyensúlyi állapotban voltunk. Talán pont ez volt a titka annak, hogy nyitottak tudtunk lenni új kapcsolatra. Én azt hiszem, hogy igen, de mondjuk hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy azért valami fajta hiányérzet. Na már nem Istennel kapcsolatban, csak ugye a saját magánéletemmel kapcsolatban nyilván hiányérzet lett volna, hogy az ember párra vágyik. De hogyha az Isten részét kérzed, akkor azt szerintem nekem legalábbis megvolt a békém.
Én meg már addigra azért volt békém, mert én totálisan az esélytelenek nyugalmával is voltam. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy 5 gyerekem van, az egyik ráadásul ADHD és pszichiátriailag kezelték, annyira gáz az egész, hogy nyilvánvalóan nem fogok senkinek sem kelleni, de hogy így nem is kell lesz, hogy kelljek majd. Tehát, hogy így addigra én egy ilyen hosszas, először ez egy ilyen elkeseredett állapot volt, aztán haragudtam az Úrra, és végül eljutottam a megbékélésre, és tényleg ez már akkor így annyira elengedtem, hogy hát jó van végül is, akkor Istenem, te vagy nekem is. De ez csak a legvége volt, tehát ez az utolsó pár hónap, hogy addigra már így teljesen gyógyultam hitemben is, hogy jó, Uram, akkor így tényleg berendezkedem erre, hogy egyedül maradok, de azért szerintem ez biztos, hogy visszatérő dolog lett volna, azért fiatalnak éreztem ahhoz magam, hogy egy ígyletet így leéljek. Hát reménység azért lett volna bennem, tehát én azt gondolom, hogy nem estem volna már vissza oda, ahonnan kijöttem, és így utólag pont valamelyik nap gondolkoztam, hogy annyira nagy az Isten, hogy így olyan nagy áldást kaptunk, főleg így, hogy végül szentségi házasságot is kötöttünk, és hogy közösen mehet az életünk, és ugye nekem van tapasztalatom, milyen egy olyan házasság, ami borzalmasan rossz, és hogy így teljesen más egy áldott, egy tényleg egy harmonikus kapcsolatban vagyunk 7 gyerek ellenére is. Hogy egy akkora áldás, és nem azért, mert én mekkora nagy hitem volt, vagy én ki vagyok, hanem hogy így annak ellenére, hogy én annyit harcoltam, meg pereltem vele, és nem volt hitem, és feladtam, jó van, úgyse lesz semmi, és hogy úgy megajándékozott az Isten, hogy így tényleg csak azt mondom, hogy ez egyedül az ő kegyelme.